Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, Isten szent nevét segítségül hívva a 234. számú dicséretet énekeljük végig. A 234. számú dicséret 4. versénél majd a gyermekek, a gyermek Isten tiszteletekre tudnak lemenni, amikor a 4. verset kezdjük. Az első így kezdődik: jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a Márk szerinti evangéliumból. Az evangélium 7. részéből, a 7. résznek az első 23 versét olvasom. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányan az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis addig nem esznek, míg meg nem mosták a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamentek a piacról, addig nem esznek, míg meg nem mosakodtak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, a korsók, a rézedények és a fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók: miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik: találóan profétált Ézsaiás rólatok, ti képmutatók, amint megvan írva, ez a nép csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva, az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik: szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, s aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki az apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit is tegyen az apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igéjét hagyományotokkal, amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokasságot elhagyva bement a házba, megkérdezték a tanítványai a példázatról. Ő pedig így szólt hozzájuk: ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, és hozzátette, ami az emberből előjön, az teszi tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólító, hívó szavára. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, úgy jövünk eléd, mint akik nem mondhatjuk magunkról, hogy tiszták vagyunk. Nem mondhatjuk magunkról, hogy tiszták vagyunk a szívünk szerint. Hogy szív szerint teljes mértékben valóban készek és hajlandóak lennénk, hogy csak neked éljünk. Hanem ott van a mi szívünkben a sok engedetlenség, ott vannak azok a helyzetek, amelyek nem érted vannak, nem a te dicsőségedet szolgálják, ott vannak a mi szívünkben a lázadások, a hűtlenségek, ott van a mi szívünkben mindaz, ami nem a te tetszésed szerint való. Urunk, megvalljuk előtted, hogyha mérlegre teszed az életünket, akkor bizony könnyűnek bizonyulunk. Könnyűnek bizonyulunk a tetteinkben, a gondolatainkban, könnyűnek bizonyulunk a hitünkben és a mindennapjainkban egyaránt. Urunk, te tudod, hogy milyenek vagyunk. Te ismersz bennünket. Te tudod, hogy mi az, ami igazán nehéz, ami megterhel bennünket most ezekben a napokban, és mi az, ami reménységgel tölt el. Ismersz bennünket, és köszönjük neked, hogy bárhonnan jöttünk, hogy bármilyen helyzetből, bármilyen várakozással a szívünkben, mindenképpen hozzád érkezünk. Te vagy az, aki elfogadsz bennünket így. Elfogadsz bennünket így, mert mennyei atyánk vagy, és mennyei atyánkhoz jöhetünk valóban bűnösen, tisztátalanul, úgy, ahogyan nem érdemelnénk meg, hogy a tieid legyünk. De mégis a te kegyelmedből és irgalmadból megszólítasz bennünket, és hívsz, hogy a te néped tagjaként tiszteljünk és dicsőítsünk, és neked adjunk hálát. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy Krisztusért a tieid lehetünk, most és minden időben. Urunk, valóban te áld meg szent lelkeddel ezt az órát. Te szóljál, te szólíts meg, te tedd azt, ami igazán neked fontos. Emlékeztess bennünket szeretetedre és gondviselésedre, és indíts bennünket arra, hogy mi is ezt az utat járjuk, hogy ebben megerősödjünk, vagy ebben erre döntésre jussunk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus érdeméért, atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 162. dicséret 7. versét. A 162. dicséret 7. verse így kezdődik, prédikáltasd szent igédet. Istennek igéjét olvasom, amelyek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával üzenetét hirdetni kívánom. Ez megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Márk evangélium a 7. részében, a 21., 22. és 23. versekben így. Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gondolatok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy most ki mit gondol magában. vagy hogy mit gondolt magában akkor, amikor felolvastam ezt a hosszabb igeszakaszt, és azt hallotta az igében, hogy Jézus azt mondja, vagy így érthette, nem kell kezet mosni, meg nem kell takarítani, hanem jól van úgy, ahogy van, másra kell figyelni. Azt gondolom, hogy egy kicsit nehéz a mi korunkban, a mi viszonyaink között jól érteni elsőre ezt a helyzetet, ami a vita Jézus és a farizeusok között. Hiszen arról van szó, hogy a mi korunkban, a mi világunkban nagyon fontos a tisztaság, nagyon fontos az, hogy minden kórokozót elpusztítsunk. A reklámokban azt látjuk, hogy olyan eszközöket, olyan szereket lehet vásárolni, ami még jobb, mindent sterillé fog varázsolni körülöttünk, és hát nyilván aki ad magára, az igyekszik ezt meg is tenni, igyekszik ilyen tisztaságot, ilyen sterilitást biztosítani. Már a gyerekeknek is megtanítjuk, hogy enni csak úgy szabad, ha előtte rendesen megmosták a kezüket. És ugyanígy kell eljárni, akkor is, hogyha valahonnan érkezünk, valahol a kezünk összekoszolódhatott, vagy tömegközlekedési eszközön utaztunk. Jézus nem azt mondja, hogy ezeket hagyjuk figyelmen kívül. Sőt, én azt is merem állítani, hogy itt ebben a vitában Jézusnak nem az a problémája ezekkel az emberekkel, hogy megmossák a kezüket. Egyébként nem is innen indul a történet, hogy Jézus ezt szóvá teszi, hanem onnan indul a történet, hogy azok, akik Jézus körül vannak, farizeusok, írástudók, ők teszik szóvá, hogy bizonyos hagyományokat, amelyek a rituális tisztaságra vonatkoznak, Jézus tanítványai nem tartanak be. Vannak olyan hagyományok, amelyekre Jézus tanítványai nem figyelnek, és ezt nehezményezik. A farizeusok úgy gondolták, hogy a sok szabály közül mindet be kell tartani. És itt a Jézus kritikájában benne van az is, hogy nem csak azokat akarták betartani, vagy azokat tartották fontosnak, amelyek Isten törvényében vannak, hanem amelyek az ősök hagyománya, amit kaptak, amit továbbadtak, és ezt Jézus kritikája szerint egyenrangú szintre, vagy talán még magasabb szintre emelték, mint azt, amit az Isten akarata, az Istennek a törvénye. Ezek a szabályok nem véletlenek voltak. Akkor, amikor kijöttek Egyiptomból a zsidók, végigolvassuk a 10 parancsolatnak a magyarázatát, azt látjuk, hogy nem csak olyan szabályok vannak benne, olyan törvények vannak benne, amik arra vonatkoznak, hogy Istent hogyan kell tisztelni, hanem a hétköznapi életnek a törvényszerűségeire is felhívják a figyelmet, és arra is adnak útmutatásokat. Csak hogy az idők folyamán, ahogyan az jóval korábban van, letelepedett Izrael, és aztán utána elteltek évszázadok, illetve hát lényegében több, mint egy évezred telt el, mire Jézus megszületik, és megkezdi a munkásságát, átalakult kicsit ez a helyzet. Mégpedig úgy, hogy úgy gondolták, úgy gondolkodtak, hogy azért kell ezeket a tisztálkodásokat elvégezni, nem csak magukra nézve, hanem a más eszközökre nézve is, itt poharak, korsók, rézedények, fekelyek megmosására nézve, nem egyszerűen csak azért, hogy tiszták legyenek, hanem hogy ezek az edények, hanem hogy ők maguk legyenek tiszták, és nem csak kívülről, hanem belülről. Jézus mutat rá arra, hogy úgy gondolták, hogy ha tisztátalanhoz érnek hozzá, és azt nem tisztítják meg, akkor bizony az fog bekövetkezni, hogy ők maguk is tisztátalanok lesznek. Ez a tisztaság, ez a fajta vallásos tisztaság az, amit így képzeltek el a külsőségeken keresztül. És úgy gondolták, hogy ha ezeket a szabályokat betartják, akkor minden rendben lesz velük. Talán ismerős bizonyára sokak számára az irgalmas samaritánus története. Akkor, amikor ott van az a szerencsétlen ember, akit a jerikói úton, Jeruzsálemből Jerikóba menet megvernek, és ott van betegen, arra megy először egy pap és aztán egy lévita, és nem mennek oda hozzá segíteni. De tudjuk azt is talán, hogy Jézus nem erősíti meg a magyarázatukat, de az ő magyarázatuk erre a problémára az, hogyha hozzáérnek, akkor, és ő halott lesz, akkor tisztátalanok lesznek. vagyis nem végezhetik el azt a szolgálatot, amit Jeruzsálembe rájuk bíztak. A papoknak ugyanis megvoltak a megfelelő szabályaik, ahogyan tisztának kellett lenni, amit tehettek és amit nem tehettek, hogy odaállhassanak Jeruzsálembe az áldozatot bemutatni, hogy ott lehessenek és szolgálhassanak a templomban. Erre készültek már előre, és ez az egész készülés, ez az egész igyekezet abban a pillanatban, hogy egy halottat érintettek volna, hogyha ez az ember meghalt, akkor oda van. Innentől kezdve nem folytathatták az utukat. Jézus nagyon erősen kiélezte ezt a történetet azzal, hogy az embertelenségükre mutatott rá, miközben ők valójában azt hitték, hogy az Isten törvényét hajtják végre, és ahhoz ragaszkodnak. Talán a tisztaság meg a tisztátalanság fogalmát itt érthetjük meg jobban. Meg volt szabva, hogy mit lehetett enni, ez talán ismerős, hogy mihez lehetett hozzáérni, vagy hogyha valami tisztátalan lett, akkor azzal mit lehetett csinálni. Van is egy ilyen szabály, hogy ha a tisztátalan és a tiszta egymáshoz ér, akkor nem az történik, hogy a tiszta megtisztítja a tisztátalant, hanem fordítva. Mindig a tiszta válik tisztátalanná. Ez nem külső tisztaságot jelent elsősorban, hanem azt az értelmet, ami mögötte van. Úgy gondolták, úgy gondolkodtak ezek az emberek, hogy attól, hogy ők mindent tisztává tesznek maguk körül, akkor Isten előtt is tiszták lesznek. Kedves testvérek, megpróbálom ezt lefordítani, remélem sikerül. Tehát ha valaki otthon steril módon kitakarítja a lakást, és még a vizes blokkot is a legszuperebb szerrel fogja kitakarítani, és minden csillog-villog, akkor Isten előtt tiszta lesz az életünk? Akkor Isten azt mondja ránk, hogy ez az ember az, aki méltó az üdvösségre? Vagy lehet, hogy valóban Jézusnak van igaza? Isten mégis a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Lehet, hogy mégis Jézusnak van igaza, hogy ebből a szempontból máshol van a hangsúly. De azért zárjuk le mégis ezt a gondolatsort azzal, hogy Jézus nem tiltja meg, hogy kezet mossunk, mielőtt eszünk. Nem tiltja meg, hogy a magunk elképzelése és a kor gondolkodása szerinti higiéniai dolgokat elvégezzük és betartsuk. Ennek nincsen semmiféle vallásos akadálya. Nem hiszem, hogy valaki ezt gondolta volna, de azért tisztázzuk. De azt ne higgyük, hogy attól, hogy kívül tiszták vagyunk, a lelkünk is megtisztul. Azt ne higgyük, hogy ezektől a mennybe jutunk. Nem ettől fogunk a mennybe jutni. Még egy rövid magyarázat. Akkor, amikor arról beszél Jézus, hogy a hosszabb ige szakaszban, hogy a szülőkkel hogyan bánnak, nagyon keményen mondja el, ezt olvastuk, Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért. A probléma az, hogy van egy törvény, egy magasabb rendű szabály, Istennek az akarata, ez azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Itt semmiféle feltétel nincsen szabva. Egyébként a többi parancsolatnál sincsen semmiféle feltétel szabva. Egyszerűen nyilvánvalóan van téve, hogy ez az Isten akarata. És mégis ez ellen egy emberi szabállyal próbálnak kibújni. Ez a korbán, ez egy áldozati felajánlást jelent, vagyis hogyha valamire, egy vagyontárgyra vagy összegre azt mondták, hogy ezt fel akarom ajánlani a templom számára, akkor ezt nem lehetett másra felhasználni. Vagyis, hogyha a szülőket kellett volna segíteni, ami ugye a zsidó embernek a 10 parancsolatban levő parancsolat szerint, az 5. parancsolat szerint kötelessége, akkor ezzel fel ki lehetett húznia magát az alól, hogy támogassa a szüleit. Ugye abban az időben nem volt nyugdíj. Tehát az időseket, a szüleik, a szülőkről azok gondoskodtak, akik a gyermekeik voltak. Sőt, nem volt idősek háza sem, vagy nyugdíjas ház sem. Ha a család valakiről nem gondoskodott, akkor senki sem gondoskodott róla. Legtöbb esetben. És ezt utasítják vissza, valószínűleg egy gyakorlat volt abban az időben, hogy ne kelljen gondoskodni a szülőkről, ugye az Isten törvényének a megsértése, és ennek azzal való szembe menetel, hogy majd ezt akkor félreteszik ezt a pénzt. Természetesen, miután a szülők elmentek, meghaltak, ugye a trükk akkor jött vissza, hogy felbontották ezt a kötelezettséget, és a nagy részét, vagy az egészet mégis megtartották maguknak. Szóval vissza lehetett vonni, hogyha éppen úgy adódott. És hát nyilván ez Isten akaratával való, Isten akaratának a kijátszása, azzal való szembefordulást jelent. Erre mondja Jézus, hogy van emberi hagyomány, és van az Isten akarata. És nekünk nem az emberi hagyományokhoz kell ragaszkodni, hanem az Isten akaratához kell ragaszkodni. Vagyis, hogyha Isten akarata, és azok a dolgok, amiket az emberek gondolnak, vagy helyesnek látnak, szembe kerülnek egymással. Hogyha nem ugyanaz van az Isten igéjében, és nem ugyanaz van abban a szokási rendben, amiben élünk, akkor nekünk az a feladatunk, hogy ne azt válasszuk, amit megszoktunk, ne azt válasszuk, amit úgy gondoljuk, hogy kényelmesebb, vagy amit többen választanak, hanem nekünk Isten igéjéhez kell ragaszkodni akkor is. Bizony, sokszor mi is hasonlóan gondolkodunk, mint ahogy ezek az emberek gondolkodtak. Nem velünk van a baj másokkal van. A baj a körülményekkel van, a baj a nehéz helyzettel van, amiben vagyunk. Mi, hogyha mások lennének a körülmények, hogyha azok az emberek, akik körülöttünk vannak, jobban szeretnének bennünket, jobban megbecsülnének, jobban elismernének, többre néznének bennünket, akkor egészen más lenne az életünk. Akkor boldogabbak lennénk, nem is lenne semmi gond. Hogyha nem lenne annyi probléma, ami ránk nehezedik, hogyha nem lennének olyan nehéz helyzetek, amiket meg kell oldanunk a munkánk vagy az életünk során, hát mennyivel könnyebb lenne? Ha több pénzünk lenne, ha több egészségünk lenne, ha sikeresebbek lennénk, hogyha minden úgy menne, ahogy mi akarjuk, akkor nem lenne semmi baj. Akkor mi boldogok lennénk, ezt gondoljuk. Így látjuk. A hiba nem bennünk van. A hiba másokban van. Nekünk semmi dolgunk ezzel. Felmentjük magunkat, mert hogy valójában, ugye, hogyha a körülmények megváltoznának, akkor minden más lenne. De Jézus nem így látja. Jézus azt mondja, hogy a hiba bennünk van. Jézus azt mondja, hogy egészen másképp kell látni ezeket a helyzeteket. Mindenki arra tanít bennünket, hogy az ember alapvetően jó. És hogy igazából jót akar. És hogy ezt a jót valahogy elő kell hozni. Így van, akár a keleti vallásokban, akár az ezoterikában, akár a humanizmusban, ott van ez a jó ember, akit a körülmények valahogy rosszá tesznek, elrontanak. Nem teszik lehetővé, hogy jobb legyen. Ott van ez az ember, akiből elő kell hozni a jót, és akkor minden rendben lesz. Akkor nem lesz semmi probléma. Csak hogy a Szentírás és Jézus azt tanítja, ez nem így van. Azt tanítja, az ember rossz. Hogy az emberre van a baj. Hogy az ember szíve romlott. Az ember szíve romlott, nem jó, és a szívből származnak azok a gondolatok, és azok a dolgok, amiket teszünk. Mózes első könyvében olvassuk, gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. Arról tanít a Szentírás, hogy nem gondolhatjuk magunkról azt, hogy mi alapvetően jók vagyunk, hanem bizony szembe kell nézni azzal, hogy a mi életünk az olyan, amely nem az Istenért ég, nem az Isten akaratát keresi, nem a másik javát keresi, hanem önzőek vagyunk, olyanok, akik magunkra gondolunk, olyanok, akik nem engedelmeskedünk Istennek. Ez az embernek az alapállapota. Nem arról van szó, hogy ide eljut valaki, ők a rosszak, ők azok, akik nem képesek valamit tenni, hanem arról van szó, hogy így születünk. Így születünk, mindenki így születik, mindenki így születik, hogy erre képes, ennyit tud magából kihozni. Persze, emberileg nézve vannak olyanok, akikről azt gondoljuk, hogy valamivel jobbak, és vannak olyanok, akikről meg azt gondoljuk, hogy nem olyan jók. De Isten szemszögéből nézve mindenki ugyanott tart. Mindenki ugyanott tart, mert gond van a szívével, mert a szívéből nem a jó jön, hanem az, amit nem Istennek tetsző, nem az ő akarata. Talán mondtam már, hogy amikor egy-egy előkészítő beszélgetés van, akkor el szoktam mondani azt, hogy az ember az bűnös, de Isten megváltott bennünket Jézus Krisztusban. És sokan itt kinyitják a szemüket, hogy mi az, hogy bűnös, és egy próbát szoktam ajánlani, hogy egy hétig próbálják ki, hogy mindenki felé szeretettel fordulnak. És hogy mindent, amit mondanak, amit tesznek, amit nem tesznek, az szeretetből fakadjon az életükben. És hogyha megvizsgálva esténként a napjukat kiderül, hogy nem szeretetből fakad, akkor elbuktak. És természetesen itt a mérce Jézus, nem az a kérdés, hogy ahogy bántak velünk, úgy bánunk-e velük, hanem hogy úgy tudjuk-e szeretni a másikat, ahogyan Jézus minket szeretett. Tehát nem az a mérce, hogy visszaadom, amit kaptam, hanem az a mérce, hogy azt adom vissza, amit Jézustól kaptam. És ez lehet, hogy nehéz feladatnak látszik, pedig ez csak a feladatnak a fele. Ez csak a fele a másik ember felé. De van egy másik fele az Isten felé. Hogy szeressem az Urat teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből, és minden igyekezetemből. Ez lenne az első fele. Csak hogy a probléma az, hogy erre nem vagyok képes. Nem vagyok képes, hogy ezt végigvigyem. Hanem sokkal inkább helyette kibúvókat keresek, mások vittek rossz utakra engem, mások miatt van ez a helyzet, én alapvetően jó vagyok, csak nem hagyják ezt, hogy ez kibontakozzon, mások megakadályozzák. Más dolgokra bízzuk a dolgot, vagy pedig van egy másik lehetőség is, hogy felismerjük a hibáinkat, észrevesszük, hogy valamit nem jól csináltunk, és elhatározzuk, hogy megváltozunk. Más milyenek leszünk. Felmérjük azt, hogy mik azok a dolgok, amiket rosszul csinálunk, és tervet készítünk, hogy meg fogjuk változtatni. Ez egy nagyon jó gondolat, csak nem szokott összejönni. Sok oka van, hogy nem szokott összejönni. Az egyik alapvető oka az, hogy ezek a tervek nem számolnak az embernek az alapállapotával, mégpedig azt, hogy mi alapvetően bűnösök vagyunk. Nem számol azzal, amilyenek vagyunk, hanem ehelyett egy olyan képzetet kelt, valami olyat mutat, amilyen valójában nem vagyunk, és amilyen, ami nem az igazság, mert arra épít, hogy mi alapvetően jók vagyunk, csak valamit ki kell javítani. Egy-két dolgot elrontottunk, azt kijavítjuk, és akkor minden megváltozik. Néha, rövid távon ennek van némi eredménye is. Kijavíthatunk dolgokat az életünkben, mássá tehetünk dolgokat az életünkben, de előbb-utóbb újra visszacsúszunk oda, ahonnan elindultunk. Szeretném, hogyha nem kevernénk össze mindezt azzal, hogyha valaki akár egészségügyi okokból, akár más okokból úgy érzi, hogy szükséges, hogy életmódot váltson, másképp rendezze be a mindennapjait. Az nem az üdvösségről szól. Tehát ne keverjük össze, az egy másik dolog. Itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy Isten előtt is, és mások előtt is igyekszünk az ő akaratát teljesíteni. Itt nem arról van szó, hogy más szokásokat veszünk föl csupán elsőre, hanem arról van szó, hogy szembesülünk azzal, akik vagyunk, és miután szembesültünk azzal, ha meg is próbálunk ennek ellenére tenni, ez nem sikerül. Egyetlen mód van mégis a megoldásra, ha belátjuk, hogy semmi esélyünk megváltozni. Az egyetlen mód, hogyha belátjuk, hogy nem tudunk megváltozni. Nem tudunk mások lenni, mint amilyenek vagyunk. Nem tudunk mások lenni, mint amit örököltünk, mert ezek meghatároznak bennünket. Nem tudunk mások lenni, mint olyanok, akik nem Istenhez ragaszkodók, hanem engedetlenek és Isten akaratának az ellenségei. Nem tudunk mások lenni, mert önmagunkat nem tudjuk feladni. Nem vagyunk erre saját magunktól képesek. Mert hogy nem arról van szó, hogy valami jó jelenne meg az életünkben, és akkor azt kiteljesítjük, és akkor a magunk erejéből megmentjük önmagunkat. Ismerős biztos a mese, lehet, hogy nem jól mondom, Münchhausen báróról van szó, aki megmentette magát ugye a mesében, amikor beragadta a mocsárba, megragadta a fejét, és kirántotta a fejénél fogva, a hajánál fogva saját magát a mocsárból. Akkor, amikor mi akarjunk mássá lenni, akkor, amikor úgy gondoljuk, mi erre képesek vagyunk, megcsináljuk, kemények vagyunk, akkor ugyanezzel próbálkozunk gyakorlatilag, egy ilyen esélytelen helyzettel. Ezért csak az a megoldás, hogyha belátjuk, hogy nem tudjuk megoldani. Nem vagyunk képesek a magunk erejéből Istennek olyan gyermekei lenni, amilyennek látni szeretne bennünket. Nem tudjuk a magunk erejéből megvalósítani azt, amit Isten szeretné, hogy legyünk. És egyetlen megoldás van, ha beláttuk az esélytelenségünket, belátjuk azt, hogy mennyire gyengék vagyunk, akkor jöhet a következő lépés a beismerés után, azt, hogy elfogadjuk Istentől a bűnbocsánatot, és komolyan vesszük azt, hogy van megoldás, mégpedig úgy, hogyha a szívünket kicseréljük egy másik szívre. Hogyha nem ez a gonosz szívünk lesz, hanem egy Istentől kapott tiszta szívünk. Talán sokan ismerik Ezékiel próféta könyvéből azt, amit Isten tanít, ezt mondja a népnek, ezt mondja a lázadó népnek, amely olyan, mint aminek kőszíve van, és nem hajlandó Istennek az akaratát teljesíteni, hanem folyamatosan lázadozik. Egy szívet adok majd nekik, új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek. Azt mondja Isten, hogy a népnek kőszíve van. Nem foglalkozik Isten rendelkezéseivel. Meg van keményítve a szíve. Nem Isten tervét akarják végrehajtani. Nem érdeklik Isten rendelkezései, hanem a maguk útját járják. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, ahhoz egy másik szív, egy másik lelkület, egy másik hozzáállás kell. És ez pedig az Istentől kapott szív. Az, amely engedelmes, az, amely Istenre figyel. Erre akkor juthatunk el, hogyha meglátjuk, megértjük, valóban Isten az, aki mássá tehet bennünket, hogy magunktól nem tudjuk ezt megtenni. Először felismerjük azt, hogy nem mások a hibások, felismerjük azt, hogy nem a külső körülmények miatt vagyunk olyanok, amilyenek, felismerjük azt, hogy azok a dolgok, amiket teszünk, ahogyan élünk, és ahogyan nem Istennek tetsző módon gondolkodunk, az igenis a mi bűnünk, azt nem lehet másra rátenni. Ha felismerjük azt, hogy ezen mi nem tudunk változtatni, akkor jön a következő lépés, hogy elfogadjuk Istentől, hogy ő az, aki megbocsát, ő az, aki újjá teremt bennünket. Kedves testvérek, nem tudom, eszébe jutott-e valakinek, de akkor, amikor úrvacsorázunk, akkor előtte mindig ezt szoktuk kérni Istentől. Amikor úrvacsorázunk, akkor azt szoktuk kérni, hogy tisztítsa meg a szívünket. Hogy legyen mássá a szívünk. Azt szoktuk mondani, tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Hogyha más lesz a szívünk, hogyha tiszta lesz a szívünk, akkor abból más fog származni. Akkor az más üzenetet fog hordozni mindenki felé. De magunk nem tudjuk ezt tisztává tenni, csak Isten kezében lehet tiszta ez. Mert belülről jönnek a gonoszságok, és hogyha ismerjük Istennek az igéjét, hogyha alávetjük magunkat az ő akaratának, hogyha hagyjuk, hogy mássá tegye a szívünket, akkor valóban nem ez származik majd tőlünk. Nem a mi erőnkkel, nem a mi képességeinkkel, hanem egyedül Isten szeretetéből. Isten az, aki meg tud erősíteni bennünket. Milyen nehéz ez, kedves testvérek, elfogadni, hogy egyedül a saját bűneinknek csak mi vagyunk az okai. Csak mi vagyunk azok, akiket Isten számon kérhet ezért, és hogy nincs ebben felmentés. És milyen nehéz elfogadni, sok mindenre képesek vagyunk, de ezt nem tudjuk megváltoztatni. Nem tudjuk megváltoztatni, de hogyha Isten előtt megalázkodunk, és elfogadjuk tőle örömmel a bűnbocsánatot, akkor ő meg tudja változtatni a szívünket. És szív szerint készé, és hajlandóvá tesz, hogy ezentúl ő néki éljünk. Mert hogy erre vagyunk elhívva, hogy nem magunknak, nem azoknak a dolgoknak éljünk, amik körülöttünk vannak, hanem ő néki éljünk. Mert erre tervezett bennünket, ez volt az, amit ő gondolt eredetileg is, ez az, ami számunkra is a békességet és a boldogságot jelenti. hogy először ráfigyeljünk, és neki engedelmeskedjünk, és az ő akarata szerint igyekezzünk tenni. És ez az, ami a változást hozhatja az emberi kapcsolatainkban, a gondolkodásunkban, a magunk életében és a mindennapjaiban. Azt, hogy Isten akaratát keressük, és azért teszünk meg valamit úgy, mert Isten azt jónak látja. Azért akarunk úgy élni, mert ez Isten akarata szerint való. Azért akarjuk úgy rendezni az életünket, a programunkat, a napjainkat, a heteinket, az időnket, mert ez Isten akarata szerint való. És az ő akaratának akarunk engedelmeskedni, amikor döntéseket hozunk, amikor tanácsokat adunk, amikor megbocsátunk, amikor elfogadunk megbocsátást, elfogadjuk a bocsánatkérést, neki akarunk engedelmeskedni. Nem csak a magunk bölcsessége szerint, hanem az Istentől kapott bölcsesség és tanítás szerint akarunk neki engedelmeskedni. Olyan jó, hogy ezt megtehetjük, kedves testvérek. Hogyha felismertük, hogyha megértettük, akkor megtehetjük. Megtehetjük, és lehetünk olyanok, mint akik innentől kezdve már nem ugyanebben a helyzetben vannak. Nem a kifogásokat keressük, nem a felmentések lehetőségét magunkra nézve, hanem az Istennek az útját akarjuk járni. Nem könnyű feladat, abból a szempontból sem, hogy bizony az életünk tele van lázadással, bűnökkel, tele van sok mindennel, ami az évek, az évtizedek során rárakódott az Istennel és egymással való kapcsolatainkban. Olyan jó, hogy mindet le lehet Isten elé tenni. Oda lehet mindent Isten elé tenni, és lehet úgy felemelni a fejünket, most már az övéi vagyunk, hozzá tartozunk. És lehet úgy oda menni minden alkalommal majd az urasztalához, hogy de jó, hogy újra megerősíted, Uram, hogy megbocsátottad minden vétkemet, és hogy a te gyermekedként élhetek. És lehet újra kérni az erőt, hogy ebben megerősödjünk, hogyha éppen meggyengültünk, mert igazából a helyzet az, hogy mindig szükségünk van arra, hogy felfrissüljön az Istentől jövő energia, mennyei energiákkal töltődjünk föl, szükségünk van rá. Olyan jó lenne, hogyha itt tudnánk elmenni most, ezen a vasárnapon a templomból, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket. Belátnánk, hogy volt mit megbocsátani. Belátnánk, hogy Jézus miattunk is ott volt a kereszten. Ha csak a mi bűnünk, ha csak a saját engedetlenségem lett volna, az sem lehetett volna másképp megoldani. Az én bűnöm pont elég volt arra, hogy Jézusnak a keresztre kelljen menni. Elég volt, hogy miattam szenvedjen és miattam meghaljon. Nem volt szükség többre, nem volt szükség az egész világ bűnére ehhez. De milyen jó, hogy erre is elég volt. De jó lenne, úgy mennénk el, hogy bocsánatot nyertünk, Isten tulajdonai vagyunk, és szabadságot kaptunk arra, hogy neki éljünk ezentúl. Hogy ő neki éljünk, hogy ráfigyeljünk. És az ő kezéből vegyük el az útmutatást a továbbiakra nézve. Hogy Istennek ez a hatalmas szeretete úgy megragadjon bennünket, hogy sokkal jobban tudjuk szeretni azokat, akik körülöttünk vannak. Nem azért, mert megérdemlik, lehet, hogy megérdemlik, ezt nem tudom, hanem azért, mert Isten így szeretett bennünket. Merjük továbbadni ezt a szeretetet, ezt a feltétel nélküli megbocsátó szeretetet, és ezt az igyekezetet. Járni az életünkben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekben. A 466. dicsérettel figyeljünk Istennek a szavára és az ő kegyelmére, hiszen mindent tőle kapunk. Két versét énekeljük, két rövid verszakát a 466. dicséretnek. Így kezdődik, rád tekint már hitem. Csendesedjünk el helyünkön maradva előbb egyenként, és figyeljünk az Úrra, vigyük elé a mi kéréseinket, hálaadásunkat, könyörgésünket csendes imádságban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy emlékeztettél bennünket, hogy honnan hoztál ki, hogy a kárhozatról az üdvösségre hoztál, a halálból az életre juttattál bennünket. Köszönjük, hogy a mi bűneink ellenére is megragadtál, és lehetünk a tiéd. Urunk, arra kérünk, hogy ne hagyd magunkra most ezzel a felismeréssel. Ne hagyd, hogy az ördög halászon utánunk, és elragadjon, és megfeledkezzünk arról, hogy milyen biztatásokat kaptunk, hogy valóban lehet más, neked szolgáló, másokat jobban szerető, engedelmesebb életünk. Urunk, taníts bennünket erre, és amikor lázadozunk ellened, amikor nem akarjuk betölteni azt a feladatot, amit nekünk ránk bíztál, amikor nem úgy élünk, ahogyan te azt jónak látod, és észrevesszük, emlékeztessél, van bűnbocsánat, hadd legyen erőnk visszatérni, melletted megmaradni, adj nekünk bátorságot hívni téged és imádkozni, és adj nekünk segítséget a te igédben, a testvérek imádságában, hogy tudjunk egymásért is imádkozni. Urunk, taníts bennünket imádkozni azokért, akik körülöttünk vannak. Segíts, hogy imádságban tudjuk hordozni és megköszönni őket. Ne csak a hibákat lássuk, hanem kegyelmedet, áldásodat lássuk. Mindabban, amit és akiket nekünk ajándékoztál. Így emelj fel bennünket, így tartsál meg bennünket, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy könyöröghetünk. Hálásak vagyunk, hogy eléd hozhatjuk a mi kéréseinket együtt is, meg külön-külön is. Urunk, most ezen a vasárnapon együtt is imádkozunk azért a családért, aki elveszítette az édesapát, amelyikben búcsúzniuk kell attól, aki nagyon fontos volt nekik, aki ott volt közöttük. Kérünk, hogy az ő gyászukban légy velük, és erősítsed meg őket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy eléd hozhatunk minden kérést. Imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik a családjainkban vannak, vagy akár mi magunk, ha betegek vagyunk. Most külön is eléd hozom a mi testvérünknek a műtétét, aki a jövő héten egy nagy műtétre készül. Kérlek, hogy légy vele, áld meg őt a te szereteteddel. Köszönjük a kitartását, a hűségét, a szolgálatát. Hadd legyen a te áldásod ezért is az ő életén. Maradj mellette, maradj a családjával, hordozd őt és hozd vissza közénk. Urunk, köszönjük, hogy imádkozhatunk emberi kapcsolatainkért. Megvalljuk előtted, hogy néha azok az emberek, akiket nekünk adtál, akik körülöttünk vannak, nem örömet, hanem nyűgöt, problémát jelentenek számunkra. Segíts, hogy ne így legyen. Segíts, hogy úgy tudjuk szeretni őket, ahogyan ránk bíztad őket. Úgy tudjunk imádkozni értük, ahogyan te imádkoztál értünk. Hadd legyen a te példád előttünk, Urunk Istenünk. Imádkozunk mennyei édesatyánk családokért, gyermekekért, imádkozunk gyülekezeti programjainkért, különösen is a konfirmandusainkért, akik ebben az évben kezdték, vagy éppen most fejezik be a konfirmációs tanfolyamot. Kérünk, hogy legyen áldásod ezeken a találkozásokon és ezeken a terveken. Urunk, imádkozunk a szomszéd gyülekezetért, egy kicsit anyagyülekezetünkért, az óbudai közösségért. Velük együtt köszönjük meg neked, hogy fel tudták újítani a parókiát. Velük együtt köszönjük meg neked azt a hálaadó napot, ahol együtt örvendezhettek ezen. Köszönjük az ő hitüket, köszönjük az ő helytállásukat, és imádkozunk az ott szolgálókért, lelkészekért és presbiterekért és munkatársakért, az egész gyülekezetért. Imádkozunk, hogy az óbudai gyülekezetem legyen a te áldásod, és hogy jól tudják igazán megjeleníteni azt az üzenetet, amit rájuk bíztál. Kérünk, hogy tartsd meg őket ebben. De így imádkozunk, Urunk Istenünk, ami egyházunkért, gyülekezeteinkért, imádkozunk református egyházunkért és keresztény egyházakért, vezetőinkért, országunk, népünk, egyházunk vezetőjéért. A te kegyelmeddel hordozd őket, és tarts meg bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 367. dicséret végig, így kezdődik az első verse, emeljük Jézushoz szemünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.